Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Újra összeérnek az ülésnapok a parlamentben az ellenzéki akció miatt. Most van vége a szerdai napi rendi pontok tárgyalásának.
Nem engedi el a négy mancs alapítványt Budai Gyula. Az elszámoltatási kormány biztos a szervezet elnökét kérdezné.
Több mint 1 milliárddal tűnt el a pénzszállító sofőrje. Az autót tegnap találták meg a rendőrök üresen.
És rendőrségi erősítéssel végleg lakat került a designer drogokat forgalmazó bolt ajtajára Debrecenben. A parlamentben még csak most van vége a szerdai napnak, az országgyűlés tegnapi ülése ugyanis adásunk előtt néhány perccel ért csak véget. A héten már másodszor fordul elő, hogy a képviselők nem tudják tartani a menetrendet.
Először a munka törvénykönyvének módosítása, most pedig a köznevelési törvény miatt lassít az ellenzék. Szándékosan így tiltakoznak az ellen, hogy fontos törvényjavaslatokról éjszaka tárgyaljon a ház. A parlamentben ott van kolléganőm Balogh Judit. Judit, hol tartanak most a képviselők?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Meglehetősen furcsa dolgok történtek ezen a héten a parlamentben. Már a hét elején is megtörtént egyszer, hogy nagyon hosszan üléseztek, és most is. Most éppen 36 órája ülnek itt a képviselők. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy reggel 7 órakor kezdték az ülést. Kérdeztünk képviselőket, hogy hogyan bírják. Azt mondták, hogy kávéval, teával próbálják meg elérni, hogy ébren tudjanak maradni. Az ellenzék egyébként nem is titkolja, hogy direkt húzzák a napirendi pontok tárgyalását. Azt mondják, hogy számukra elfogadhatatlan az, hogy olyan fontos kérdéseket, mint például a felsőoktatási vagy a köznevelési törvény éjszaka fogadjon el a parlament, gyakorlatilag a nyilvánosság kizárásával. A Fidesz frakció látván, hogy ennyire elhúzódnak a témák, a hét elején még azt mondta, hogy legyen hétvégi ülés is, ehhez azonban az ellenzék akkor nem járult hozzá.
Judit, mi lesz a folytatás? Hogy lehet majd a mára tervezett napirendi pontokat befejezni, és mikor?
Adásunk előtt kaptak egy összesen 20 perces szünetet a képviselők, akkor ihattak mondjuk egy kávét, és most újra kezdték a napirendi pontok tárgyalását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy most tárgyalják azokat a napirendi pontokat, amelyeket reggel kellett volna tárgyalniuk. Az összességében véve mindenképpen elmondható, hogy ez a rendszerváltás leghosszabb ülésnapja volt, eltekintve a hét elejétől. Az utolsó ilyen nagyon hosszú ülés az 1991-ben volt, december 31-én. Bocsánat, akkor azért maradtak bent ilyen sokáig a képviselők, mert a költségvetést mindenképp el kellett fogadniuk.
Judit, köszönjük!
Reméljük, hogy bírják majd a képviselők most is. Bírósághoz fordul Menrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, amiatt, amit az oktatási államtitkár itt az Este című műsorunkban mondott még a múlt héten. Szerinte ugyanis Hoffmann Rózsa súlyosan sértő álláspontot fogalmazott meg személyét és pedagógus szakmai munkáját illetően.
A közoktatási törvény módosításának tervezetéről beszélt a múlt héten az Estében az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsát többek között arról kérdeztük, hogy mit szól a PDSZ-es Mendrei László álláspontjához, aki a tanárok óraszámemelését és pedagógus elbocsátást olvasott ki a javaslatból. Hoffmann Rózsa így válaszolt.
Tudja, én most nagyon kemény dolgot fogok mondani, de én nem engednék iskolába gyerekek közé olyan embert, aki többetszer hazudik.
A PDSZ elnöke szerint elfogadhatatlanok az államtitkár szavai, és miután elmondása szerint az elmúlt egy hétben nem kért elnézést tőle Hoffmann Rózsa, az ügyet jogi útra tereli.
Ez a kijelentést a jogászunk megítélése szerint alkalmas arra, hogy a jó híremet, illetve hát a becsületemet csorbítsa, és azt gondolom, hogy itt kell megállt parancsolni annak a folyamatnak, amelyek elindult.
A téma terítékre került a parlamentben is a múlt héten. A szocialista Hiller István kérdésére válaszolva Hoffmann Rózsa azt mondta, a kijelentését fenntartja. Hozzátette viszont, sajnálja, hogy nem csomagolta szebben a mondani valóját, ezért megköveti a PDSZ elnökét.
Létrejött Magyarországon az első állandó akadémia a művészetek számára. Ezt a miniszterelnök mondta a kormány által a Tudományos Akadémia rangjára emelt Művészeti Akadémia tárlatnyitóján. A mostani kiállítás az alapító Makovec Imre köré gyűlt művészeknek állít emléket. A jelenlegi tagok így ünneplik meg, hogy a Művészeti Akadémia köztestületté vált.
Vitéz László bábja utolsóként került a tárlat darabjai közé. A szerdán elhunyt bábművész Kemény Henrik is a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, akárcsak Hernádi Gyula vagy Gyurkovics Tibor. Az akadémia elnöke szerint a kiállítás olyan sokszínű, mint amilyen sokszínű maga a magyar művészet is.
Hozzá vagyunk mi ahhoz, hogy elmegyünk egy festő kiállításra, az is megnézzünk 30 képét. Itt azonban 61 embernek 61 teljesen más, teljesen elütő, egymással semmilyen rokonságba nem lévő művei vannak.
A Magyar Művészeti Akadémia így ünnepli meg, hogy köztestületté alakult. A miniszterelnök megígérte, hogy az állam biztosítja a méltó helyet is.
A magyar állam még a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is súlyos erőfeszítést tesz azért, hogy a pesti vigadó a lehető legjobb minőségben, a hagyományok megőrzésével mielőbb megújuljon.
A kormányfő hozzátette, a néhai Makovecz Imre alapította akadémiának nem kevesebb lesz a feladata, mint a minőséget megjeleníteni a nemzet kulturális életében.
A jelek szerint nem engedi el a négy mancs alapítványt Budai Gyula. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint jogszabálysértően működik a szervezet. Emiatt találkozót kezdeményez az elnökével, hogy megtudja, miért éppen Magyarország került a célkeresztjükbe. A négy mancs évekig kampányolt a magyar libák kényszertömése ellen. Közben a hatóságok szerint a gazdák az Európai Uniós szabályokat betartva tenyésztik és tenyésztették az állatokat.
Míg a vágósort is szétszették 2008. szeptemberében, a szentesi Hungeritnél teljesen leállt a hízott kacsa és liba feldolgozás, 200 embert kellett elküldeni a négy mancs alapítvány lejárató kampánya miatt. Három hónap alatt több milliárd forint veszteség érte a baromfi feldolgozót, mert sehol nem vették meg termékeit. Bár 2009 elején újraindították a termelést, de a veszteség tovább nőtt, mert az állatvédő szervezet azóta sem vette le fekete listájáról a céget, így a legnagyobb piacaira, Németországba és Ausztriába a mai napig nem tud szállítani.
Áruházláncok beszerzői használják ezt a negatív listát, és amikor tárgyalásra érkezünk, akkor először megmutatják a listán szereplő cégeket, és közlik, hogy amennyiben rajtoljuk a listán, további kapcsolatot nem létesítettünk.
A cég kártérítési pert indított a szervezet ellen, 2,5 milliárd forintot követelnek. A liba tenyésztőket még ennél is nagyobb kár érte. 100-nál is több liba van ezen az új kígyósi telepen. Azt mondják, utolsó naposak, vagyis hamarosan mindet levágják. A településen korábban több száz család tenyésztett libát, mára csak néhányan maradtak.
90-es évek elején egy olyan 700 család foglalkozott, ez 2000-re egy olyan 3-4-500 család, most egy 15-20.
Új kígyós csak egy azon települések között, ahol a négy mancs kampánya miatt most több száz család küszködik megérhetési problémákkal.
Még mindig ott van a lejárató kampány, az igazságtalan lejárató kampány a honlapjukon.
A Baromfi Terméktanács elnöke szerint ez azért felháborító, mert már többször bevizonyították, hogy a magyar libatenyésztés, beleértve az állatvédők által leginkább kifogásolt tömést, minden szabályt kiáll.
Mondhatnék olyan példát, hogy Európa, sőt világszinten is egyedülálló módon a hazai rendszerek már alkalmazzák a gumicsöves tömést, a csoportos elhelyezést, amelyet gyakorlatilag csak mi alkalmazunk.
Ausztria és Németország. A konkurenseket itt kell keresni.
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos szerint a négy mancs mögött a konkurensek húzódnak meg. Feltehetőleg ők pénzelhetik az alapítványt.
Én úgy gondolom, hogy egy 2000 euró alaptőkével megalakuló alapítvány nem képes arra, hogy több millió forintot felemésztő kampányt folytasson, akár Magyarországon, akár az Európai Unióban a magyar libatenyésztők ellen.
Budai Gyula szerint a négy mancs alapítvány számos jogszabályt megszegve működik Magyarországon. A kormány biztos azt mondja, most ellene szerveznek lejárató kampányt. Megkerestük az alapítványt is, hogy elmondja véleményét a szervezetet ért kritikákról.
Nem tudok sajnos önnek erről véleményt nyilatkozni, a kompetens személyek pedig nem tartózkodnak az irodában.
És hogyan tudjuk elérni a kompetens személyeket?
Hát én kaptam már a Magyar Televíziótól több megkeresést is, és továbbítottam a kérésüket, úgyhogy amint nálam visszajeleznek, hogy milyen módon tudnak reflektálni a témára, akkor én mindenképpen jelentkezni fogok.
Nem köthetők a MOL-hoz azok a cégek, amelyek a megvesztegetése vádolt horvát kormányfőnek Ivo Sanadernek juttatott pénzek mögött állhatnak. Ezt írja a Heti Válasz. A lap szerint az ügyben említett két ciprusi offshore cégnek jelenleg a Gazprom a tulajdonosa, korábban pedig az orosz vállalat óriáshoz köthető üzletemberekhez tartoztak. A lap a birtokába jutott hivatalos papírokra hivatkozik, és azt állítja, ezzel megdőlt a horvát ügyészség vádja Hernádi Zsolt ellen. A MOL elnökét azzal gyanúsítják, hogy 10 millió euró kenőpénzt fizetett azért, hogy a Magyar Olajtársaság érdekeltségébe kerüljön a horvát INA.
Megdőlt a horvát ügyészség gyanúja, nem magyar pénzzel vesztegették meg a korrupcióval vádolt volt horvát kormányfőt Ivo Sanadert, állítja a Heti Válasz. A MOL 2009-ben lett többségi tulajdonosa az INA horvát olajtársaságnak. A horvát ügyészség szerint a volt horvát kormányfő Ivo Sanader 10 millió euróért juttatta magyar kézbe a horvát olajcéget. A pénz pedig szerintük Hernádi Zsolt MOL elnöktől származik. A Heti Válasz birtokába került iratok szerint azonban nem a MOL, hanem az orosz Gazprom áll a háttérben.
Annyit biztosan lehet állítani, hogy a Gazprom közeli ciprusi céghálótól Horvátországba a volt miniszterelnök holdudvarában egyébként mozgó nagyvállalkozókhoz volt valamilyen pénzmozgás, hogy ez korrupciós pénz, még azt se tudnám állítani, de hogy a MOL-nak ezekhez a cégekhez nincs köze, az egészen biztos.
Búdis András azt mondja, az ezt bizonyító hivatalos papírokat kész átadni a horvát hatóságoknak is.
Az összes horvát fontosabb gazdasági és politikai-gazdasági portálon ez vezető anyag.
A hír végigfutott Horvátországon, ott a hétvégén ugyanis választások lesznek, és a nacionalista erők a MOL kiszorításával szeretnék visszaszerezni a nemzeti olajvállalatot. Szakértők szerint ez az ügy nem több, mint horvát belpolitikai harc. Az ügynek alap információi szerint csupán annyi köze van Magyarországhoz, hogy a ciprusi offshore cégekben egy jó orosz kapcsolatokkal rendelkező magyar üzletember, Fazakas Imre került vezetőbeosztásba. Ő szintén a Gazpromhoz köthető, korábban az orosz energetikai óriás magyar leány cégeinél dolgozott vezetőbeosztásban. És a horvát ügyészség is egy olyan büntetett előéletű horvát férfi vallomása alapján vádolta meg a MOL elnököt, akiről később kiderült, szintén kapcsolatban áll a Gazprommal. A MOL akkor és azóta is tagadta a vádakat, mint ahogyan Sanader is.
Az ügyen részletesen is foglalkozunk a 10 óra 5 perckor kezdődő estében.
Minden kétséget kizáróan bizonyítják az államellenes bűncselekmények gyanúját azok a dokumentumok, amelyek a hatóság birtokába kerültek a kémbotrányban. Ezt állítja legalábbis a Magyar Nemzet. A lap szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál voltak azok az iratok, amelyek bizonyítják, hogy a Gyurcsány kormány idején orosz kézbe kerültek kényes magyar elhárítási adatok.
Perdöntő dokumentumokról ír a Magyar Nemzet. A lap szerint minden kétséget kizáróan lehet bizonyítani az államellenes bűncselekmények gyanúját a kémügyben. Az újság szerint a Gyurcsány kormány idején orosz kézbe kerültek a magyar elhárítás kényes adatai, és erről az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal egyes vezetői is tudtak. Ez a Liszt-Ferenc repülőtér, ez lehetett az egyik helyszíne a kémügynek. Az orosz titkosszolgálat emberei állítólag itt csempészték be azokat a hazugságvizsgálókat, amelyekkel a magyar titkosszolgálat tagjait világították át. Az eszközök behozatalát egy cég, a Zömök Kft. Segíthette, ők üzemeltették akkor a repülőtér védelmi rendszereit. Galambos Lajos vezette 2004 és 2007 között a Nemzetbiztonsági Hivatalt. Őt még a nyáron őrizetbe vették. Ügyvédje most azt mondja, az, amit az újságok írnak, csak felvetések.
Csodálkozom ezen a képmagán a felvetésen is, hiszen újságok vagy újságban megjelent cikkek miatt épp ez ügyel kapcsolatban már büntetőeljárás folyik, arra figyelemmel, hogy minősített adatokat tett közzé két újság is, egy heti lap és egy napi lap, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a cikksorozat megint ebbe a körbe illik bele.
Galambos Lajost kémkedéssel gyanúsítja a katonai ügyészség, ő most is előzetes letartóztatásban van. Püski László az Ömök Kft. Társ tulajdonosa, a cég közreműködésével végezhették a poligráfos vizsgálatokat a sajtóhírek szerint. Püski jelenleg államellenes bűncselekmény felbújtójaként van előzetesben. Szilvási György volt titokminiszter, őt felbújtás gyanújával hallgatták ki, de elengedték. Laborsz Sándort is kihallgatták, aki Galambost váltotta a Nemzetbiztonsági Hivatal élén 2007-ben a Gyurcsány kormány idején. Laborcot bűnpártolással gyanúsították meg, ő szabadlábon van. A kémügy részletei 2040-ig titkosak.
Nincs megegyezés a kormány és az orvosok között Szlovákiában. 16 kórházban van szükségállapot. A béremelésért tiltakozó orvosok felmondási ideje ma lejárt. Közben a szlovák egészségügyi miniszter humanitárius segítséget kért Magyarországtól. Az egészségügyi államtitkárság megerősítette a határmenti sürgősségi ellátást, ahová tömegesen érkezhetnek szlovák betegek. Szlovákia önkéntes orvosok jelentkezését is várja.
A szlovák humanitárius segítségkérésről az egészségügyért felelős államtitkárság azt közölte, felkértek 13 határmenti kórházat, hogy a Szlovákiából esetlegesen érkező sürgős esetek ellátására legyenek fokozott készültségben. Az országos mentőszolgálatot is felkérték, hogy a határmenti területeken erősítsék meg a sürgősségi szolgálatot. Emellett a mentők koordinálásával lehetőséget biztosítanak, hogy a magyar orvosok önkéntesen jelentkezzenek a humanitárius feladatra. A Győri megyei kórház több mint 1 millió 300 ezer járó és fekvőbeteget lát el évente. A határmenti intézmények egyikeként itt felkészültek a szlovák betegek fogadására, de ez plusz terhet jelent számukra.
Nekünk úgy kell készülnünk, hogy akkor nyilván a várakozó lista egy kicsit most megnövekedik a nem sürgős ellátás területén, hiszen a racionalitás is azt mondja, hogy üres kapacitás sem itt, sem Szlovákiában a működő kórházokban nincsenek.
Az orvosi kamara elnöke szerint nem fordulhat elő, hogy valakit egy kórházból elutasítsanak, ha segítséget kér.
Magyarország területén bármilyen ember bármikor orvoshoz fordul, azt pedig el kell látni, annak segíteni kell, mindegy, hogy az illető milyen nemzetiségű.
Eddig egyik általunk megkérdezett kórházban sem jelentkeztek még szlovák betegek.
Jász Lota szerint nem Szlovákia, hanem Magyarország érezi ki a szlovák-magyar kapcsolatot. Az ellenzéki nemzeti párt elnöke Semjén Zsolt televíziós nyilatkozatára reagált, amelyben a magyar miniszterelnök helyettes azt mondta, Szlovákiának előbb vagy utóbb vissza kell vonnia azt a törvényt, amely szerint elveszíti szlovák állampolgárságát, aki felveszi egy másik országét. Semjén Zsolt szerint Jász Lota nyilatkozata annak tudható be, a kereszténydemokrata magyar miniszterelnök helyettest idézem, az orvossztrájk miatt zárva volt a detoxikáló.
Kell egy dal, ezzel a címmel pályázatot hirdet a közmédia. A jövő évi Eurovíziós Dalfesztivál magyar slágerét keressük. A 16 legjobb pályáművet és előadóikat showműsorokban mutatjuk be. Az M1-en januártól ismerhetik meg a nézők a 16 legjobbnak ítélt dalt és előadót. A közmédia egy testületként összefogással kampányol a magyar dallal világszerte. Például a januárban induló új csatornán a Dunavörðön is. Azt pedig, hogy ki képviselje az országot jövő májusban Bakuban, a nézők és a szakmai zsűri dönti el.
Újra megsütik a nemzet kenyerét Pécsen, és készül 5000 kis cipó is abból a lisztből, ami az augusztusi nemzeti kenyérsütésből megmaradt. A cipókat advent idején árulják majd a pécsi Széchenyi téren, a bevételt pedig rászoruló gyerekek iskolai étkeztetésére fordítják. Augusztusban 10 zsák maradt meg, miután az ország egész területéről, valamint a határon túlról is ingyen hoztak lisztet a nemzet összetartozását jelképező kenyérsütéshez.
Minden idők legnagyobb magyarországi zsákmányával menekülhet a tegnap eltűnt pénzszállító sofőrje. Az MTI Hírcentrum információi szerint 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amit a rendőrök a fővárosban egy első kerületi garázsban találtak meg tegnap este üresen. A biztonsági szolgálat munkatársa Lőrinc Róbert ellen országos elfogató parancsot adtak ki.
Nem várta meg a társát, hanem a gázra lépett, és a napi bevétellel együtt távozott innen. A második kerületi Medve utcai cipbank elől a pénzszállító jármű vezetője. Ezt a rendőrség nem erősítette meg, de ebben az utcában csak ez az egy bankfiók van. Mint arról a híradó elsőként beszámolt, az eltűnt pénzszállító vezetője alig néhány száz méter megtétele után a közeli Donáti utca egyik társasházának garázsába hajtott. Majd magához vette az aznapi bevételt.
Az MT úgy tudja, rendőrség birtokába került egy ipari kamera felvétele is. Ezen az látszik éppen, hogy Lőrinc Róbert egy 1992-es Volkswagen Passattal távozik a Donáti utcából.
A rendőrség országos elfogató parancsot adott ki a CPV 151-es rendszámú gépkocsit vezető Lőrinc Róbert ellen. A BRFK egy fotót is közzétett a 37 éves férfiról.
A BRFK kér minden állampolgárt, amennyiben érdemleges információval rendelkezik erről a szeméről, úgy hívja a police.hu-n található telefonszámokat, valamint természetesen névtelensége mellett bejelentést is tud tenni.
A híradó úgy tudja, 1,2 milliárd forint lehetett az ellopott pénzszállítóban. Ha ez igaz, akkor ez minden idők legnagyobb értékű rablása Magyarországon. Ha a pénzt 20 ezresekben szállították, akkor is 60 ezer bankjegy lehetett az autóban. Úgy tudjuk, a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott.
Kerestük a céget, de nem erősítették meg az információt. Igaz, nem is cáfolták. A vagyonvédelmi kamara elnöke szerint a legtöbb szállítójárműnél a sofőr nem is férhet hozzá a betett pénzhez. Legfeljebb a bepakolásában segíthet.
Mivel ünnep előtt vagyunk és nagyon sok a munka, elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg teljes körűen azoknak a feltételrendszernek, amilyenkor szükséges.
Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelte a követelményeknek. Még ezt is vizsgálja a rendőrség.
Fegyvereket és rengeteg lőszert találtak a rendőrök egy családi házban a Vas megyei Szelestén. Úgy jutottak el a raktárhoz, hogy egy 32 éves férfi önként jelentkezett a rendőrségen. Azt mondta, hogy le akarja adni a készletet. Ezután házkutatást tartottak nála, majd nem sokkal később őrizetbe is vették. Úgy tudjuk, hogy nem csak a házban, hanem egy közeli erdőben is fegyvereket rejtegetett. A nyomozás még tart, úgyhogy a rendőrség több részletet nem árult el. Tálib bombagyárost fogtak el és visszaverték a rájuk támadó fegyvereseket a magyar és az amerikai hadsereg különleges egységei. Igaz, ezúttal itt Magyarországon és csak egy közös gyakorlat keretében. A tatár-szentgyörgyi éles szimuláció azonban a katonai szakértők szerint bármikor valósággá válhat Afganisztánban, ezért fel kell készülni rá.
Sötétedés után terepjárókkal közelítették meg a katonák a tatár-szentgyörgyi lőtéren felállított házakat. A tálibok is sokszor ilyenekben bujkálnak Afganisztánban.
Gyerünk!
Az utolsó néhány száz métert gyalog tették meg.
Adják meg magukat és jöjjenek ki!
Miután a tábor kapujánál álló őröket lefegyverezték, a belső szobákban elfogták azt a bombagyárost, akinek több korábbi merélethez is köze volt. Az akcióban résztvevő katonák arcát nem mutathatjuk.
Miután bejutottak ebbe a házba, behatoltak, átvizsgálták az épületet, majd miután kiértek onnan, találtak különböző veszélyes eszközöket, amit elosztak.
A különleges műveleti zászlóalj a honvédség elit alakulatának számít. A legveszélyesebb feladatoknál vetik be őket. Ilyenek például a terrorelhárítás, a különleges felderítés, vagy az elfogott emberek kiszabadítása. A zászlóalj katonái Afganisztánban is ott vannak. A mostani gyakorlat különlegessége, hogy az amerikai katonákkal együtt hajtották végre, a magyarok pedig csak segítették a szituációban frissen kiképzett afgán katonákat.
Szeretnénk minél inkább olyan helyzetbe hozni a csoportot, ahol hibázik. Pontosan azért, mert azok a hibák, amik alapján aztán egy meg tudjuk ítélni a felkészültséget, kettő pedig a hibákat javítva egyre tökéletesebb, egyre profibb csoportokat tudunk összeállítani.
A gyakorlat része volt az is, hogy visszavonulás közben támadás érte a katonákat, akik közül az egyik megsérült. Őt egy kisebb csoport a helyszínen látta el. Szeptemberben egy afganisztáni feladat végrehajtása közben a tálibok megtámadták az amerikai katonákat, akiknek az életét a magyar különleges műveleti zászlóalj emberei mentették meg, ezért az amerikai különleges erők parancsnoka külön kitüntetésben részesítette őket, a zászlóaljnak pedig egy zászlószalagot adományozott. A híradót Csilahár Tamás tudósította a tatár-szentgyörgyi lőtérről.
Blokkolják a pedofil tartalmakat, az egyik hazai mobil szolgáltató vállalta, hogy januártól tiltó listára, vagyis elérhetetlenné teszi azokat az oldalakat, ahol olyan helyzetben ábrázolnak gyerekeket, ami alkalmas lehet a nemi vágy felkeltésére. Ez egyébként bűncselekmény. A médiahatóság azt reméli, hogy a többi szolgáltató is csatlakozik a kezdeményezéshez. Szalai Anna Mária szerint ezen a területen Magyarország, ahogy ő fogalmazott, fényévekre le van maradva Európában.
Aki gyermekpornográf oldalt keres, sajnos szinte pillanatok alatt talál ilyet az interneten. A rendőrség most is 36 pedofil ügyet vizsgál, amelynek több mint 500 gyermek érintettje lehet. A beteges felnőttek szexuális kíváncsiságának kitett kiskorúak átlag életkora 11 év. Januártól az egyik mobil szolgáltató vállalta, hogy blokkolja a gyermekpornográf oldalakat, amelyek szerepelnek az Interpol tiltó listáján. Amennyiben a Telenor ügyfelei ezekre az oldalakra akarnak belépni, akkor automatikusan átirányítja a rendszer őket egy tiltólapra, mondja a vezérigazgató. Vagyis a rendszer nem engedi, hogy a pedofil oldalakat megnyissák. A médiahatóság reméli, hogy hamarosan a többi szolgáltató is csatlakozik, és működtetni fogják a szűrőprogramot.
Magyarország e tekintetben fényévekkel sajnos még le van maradva. Szerte Európában már önkéntes szűrés és törvény által garantált szűrés is működik. Magyarországon e tekintetben még csak az elején járunk a folyamatnak.
Pedofil tartalomnak az minősül, amikor fiatalkorút olyan helyzetben ábrázolnak, amely alkalmas lehet nemi vágy felkeltésére.
3 éves szabadságvesztés büntetéssel rendeli a törvény azt,
aki megszerzi vagy tartja ezeket a felvételeket, viszont már 5 évvel honorálja azt, hogyha ezeket a felvételeket valaki kínálja, átadja, másnak hozzáférhetővé teszi.
Aki pedig készíti a felvételeket, akár 8 év börtönt is kaphat. A médiahatóság szeptember vége óta működtet egy olyan oldalt, amelyen jelezni lehet, ha valaki például pedofiliára bukkan a világhálón. Az internethotline.hu-ra érkezett bejelentések alapján már több tucat káros tartalmat távolítottak el.
És tovább is van, mondom, még akár kasztrálás pedofiliáért. A visszaeső pedofilokkal szemben vezetik be ezt a nem mindennapi módszert Romániában. A bukaresti szenátus már megszavazta a törvényt, és valószínűleg a képviselőházon is átmegy majd a javaslat. Igaz, csak kémiai úton fosztják meg a férfiasságától a pedofilokat. Nálunk egyelőre csak a büntető törvénykönyvet akarják szigorítani, hogy az ilyen típusú bűncselekmények ne évüljenek el.
A Városligeti térfigyelő kamera képei buktatták le ezt a pedofilt még tavaly, 10 méterre önkielégített egy kislánytól, aki éppen hintázott. A férfit civil ruhás rendőrök fogták el.
Én ezt 14 éves korom óta tudom, hogy ez betegség, és hogy én velem ez van, és nagyon sok ideig ezt az ember el is nyomja, előkerül.
Így vallott név nélkül még tavaly a kékfénynek az a pedofil férfi, aki gyógyszeres kezelésre jelentkezett egy alapítványnál Magyarországon. Romániában a visszaeső pedofilokat mostantól vegyi úton kasztrálják. Erről fogadott el most törvényt a szenátus.
Nem lesz annyira férfias.
A szakorvos szerint a gyógyszeres vagy az injekciós kezelés blokkolja a férfiak szexuális vágyait tápláló hormonokat.
Kevésbé lesz férfias hangjuk, enyhén kezdnek elnőjesedni a küllemük azoknak, akiket megfosztanak a tesztoszterontól.
A kémiai kasztrációt már alkalmazzák az Egyesült Államokban, Németországban, Lengyelországban, Franciaországban, Svédországban és Dániában is. Csehországban nem vezették be, de a szakintézményekben több pedofil önként adatta be magának az impotenciát okozó injekciót. A Híradó hétfőn számolt be arról, hogy a tervek szerint úgy szigorítanák a büntető törvénykönyvet, hogy nem évülnének el a pedofil bűncselekmények. Így évekkel később is meg lehetne büntetni azokat, akik kiskorúakat rontanak meg. Az áldozatok ugyanis sokszor csak hosszú évekkel a bűncselekmények után tudnak vagy mernek beszélni arról, hogy mi történt velük.
Sokadik nekifutásra végül lakat került a designer drogokat árusító debreceni Amsterdam shop ajtajára. Az önkormányzat a rendőrség segítségével záratta be a boltot. Korábban stábunk is járt egy ilyen üzletben Budapesten, és beszélt fiatalokkal, akik gond nélkül juthattak hozzá a bódító hatású szerekhez. Az Amsterdam shopot egyébként már korábban be kellett volna csukni, de az erről szóló értesítést a tulajdonosok nemes egyszerűséggel nem vették át, és árultak tovább.
Fekete zsákokban hozták ki a rendőrök a bódító hatású szereket a debreceni boltból. Most negyedszer tartottak házkutatást.
Még mindig voltak kis darálékos zacskók.
Az önkormányzat már korábban bezáratta az Amsterdam shopot. Az erről szóló felszólítást azonban a tulajdonos nem vette át, ezért tarthatott mostanáig nyitva. Az önkormányzat azonban a határozatot feltette a város honlapjára, így az 15 nap után kézbesítettnek számít. Így most már nem volt akadálya a bezáratásnak.
A szervezett bűnözésről szóló törvény alapján az üzlethelységnek a büntetőeljárás jogerős befejezéséig kell zárva tartania.
Ha a tulajdonos ezt megszegi, ezért önmagában is 1 év börtönt kaphat.
Azt mondtam, hogy ismerősen, hogy van ilyen civilhez hasonló.
Ez a Híradó birtokába került rejtett kamerás felvétel buktatott le több Amsterdam shopot Budapesten még hetekkel ezelőtt. Az Andrássy úti üzletet néhány nap után bezárták, majd hamarosan a 9. kerületit is. Elsőként a Híradó számolt be arról, hogy több üzletben bódító hatású készítményeket árulnak fiatalkorúaknak is. A fővárosi üzletek után vidéken, például Miskolcon is razziáztak rendőrök, és ott is bezáratták a bódító hatású szereket árusító boltot.
Bilincsben vitték el a rendőrök tegnap este Acél Zoltánt, a Haladás labdarúgó csapatának vezetőedzőjét a Videoton elleni magyar kupa mérkőzés után. Az edzőt, aki korábban a bundabotrányban érintett Siófok szakvezetője volt, vesztegetéssel gyanúsítják. Acél Zoltán tagadja, hogy közel lenne az ügyhöz.
A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai várták Acél Zoltánt a Videoton Haladás magyar kupa mérkőzés lefújása után. A szombathelyiek vezető edzőjét vesztegetéssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint 2009-ben, amikor Siófokon volt edző, két játékosa két esetben pénzt ajánlott neki, ha segít befolyásolni a végeredményt.
Az egyik esetben csak beszéltek erről, ígéret és annak elfogadása történt, még a másik siófoki mérkőzés esetében meg is történt a manipuláció, és megtörtént ehhez kapcsolódóan 4000 euró átadása az edző részére.
Acél Zoltán vallomást tett, de tagadta, hogy közel lenne a bunda ügyhöz.
Természetesen arra a kérdése, hogy ajánlottak-e fel neki vesztegetési pénzt, és ezt elfogadta, ezt értelemszerűen tagadta, ezzel nemmel válaszolt.
Az edző két hete, amikor már a második volt játékosát vették őrizetbe, azt mondta az M1 Sport műsorának, nem hiszi el a bunda vádat.
Addig, amíg ezek nincsenek bizonyítva, én szinte azt mondom, hogy nem hiszem el. Tehát nem hiszem el, az én habitusommal ezt nagyon nehéz elképzelni, elhinni.
Acél Zoltán a bunda ügy 13. gyanúsítottja. Heten vannak előzetes letartóztatásban, illetve őrizetben. A gyanú szerint bírók és futballisták lefizetésével 11, a nemzetközi fogadóirodák kínálatában szereplő finn és magyar futballmérkőzés eredményét befolyásolták. Megbízóik ezekre a mérkőzésekre nagy összegű fogadásokat kötöttek. A csoport egy-egy mérkőzés befolyásolására 40 és 85 ezer euró közötti összeget költött, a nyeremény viszont általában 5-600 ezer euró volt. A nemzetközi fogadóirodákat több millió euróval megkárosító csalássorozat ügyében közös magyar-német-finn nyomozó csoport folytat eljárást. Az ügyben további gyanúsítások várhatók.
Ez volt a híradó, de mindjárt jön egy jó film, a trükkös gyémánt rablás is, Demi Moore-ral és Michael Caine-nel a főszerepben.
Utána is maradjanak velünk, 10 óra 5 perckor kezdődik az este, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra.
Úgy loptam a London Diamond-tól.
A csillogás mindenkit megigéz.
Ez a hölgy a legokosabb ember, akit ismerek.
Startolj rá!
Egész idáig magánakciót terveztem.
Mennyi fér bele?
Mondja, mennyi férjen bele?
Szerezd meg!
Majdnem 2 tonna gyémánt volt itt.
Egy termoszra való, azt mondta. Járj túl az eszükön.
Elmondja, hogyan csinálták.
Demi Moore, Michael Caine. Trükkös gyémántrablás. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Elgondolkodott már, mit csinálva ennek vége?
Keressük az ország dalát. A dalt, amely jövő májusban képviseli majd hazánkat Európa legnagyobb zenei versenyén. Angliától Azerbajdzsánig 100 millióan figyelnek majd ránk. A mi énekesünkre, a mi dalunkra. Ismét Eurovíziós Dalfesztivál az M1-en. December 20-áig várjuk a magyar és külföldi szerzők számait. A beérkezett dalok közül szakmai zsűri és a nézők választják majd ki a győztest. A pályázati feltételekről bővebben olvashat a www.hiradó.hu. Keressük az ország dalát!